Gyűjtő. Kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Gyűjtő mai adásában a telefonon keresztül. Fertőszögi Péter, a BÁV művészeti igazgatója a vendégem. És az apropója a beszélgetésünknek kettő esemény. Az egyik, ahol most éppen vagy, és ezért nem tudsz itt lenni velünk a Trend FM stúdiójában, ez Kápolnásnyéken a Halászkastély, ahol Zórád Ernő kiállítása nyílik hamarosan, és éppen most installáljátok. Úgyhogy, ha a kedves hallgatók hallanak egy kis kalapács zajt, vagy fűrészelést, akkor ennek az az oka, hogy Fertőszögi Péter éppen installál, igaz Péter?
Így van, éppen a kiállítást rendezzük most, ami szombaton nyílik 17 órakor, és hát most rakjuk fel a grafikákat a falra a kollégáimmal, úgyhogy elnézést, megpróbáltam amennyire lehet eltávolodni, de hát azért itt halljuk a kalapácsütéseket.
Hát ez az élet. Na még mielőtt belevágunk Zórád Ernő kiállításába, azért előzetesen mondom a hallgatóknak, hogy a másik esemény, amiről beszélgetünk, az pedig a Füredi Art Week lesz, ami most először jelentkezik. A Budapest Contemporary és az Art and Antique Budapest kis testvére tulajdonképpen ez a Füredi Art Week, amiről majd szintén beszélgetünk Fertőszögi Péterrel, de most először szerintem tekintettel arra, hogy a helyszín, ahol éppen vagy, az Kápolnásnyék, ahol Zórád Ernő festőművész is volt, illusztrátor is volt, de talán a legtöbben, legalábbis az én korosztályomból a különböző diafilmekről ismerhetjük őt, a Hári János, a Koldus és Királyfi, vagy a Császár és új ruhája című meséket rajzolta ő, de hát rengeteg képregényt és festett is, szóval egy elég sokoldalú művész volt, és neki rendeztek most egy kiállítást július 21-től. Mesélj egy picit, hogy hogy jött az ötlet, a BÁV nem annyira szokott ilyen típusú kiállításokat rendezni, ez egy új irány?
Bizonyos értelemben új irány, illetve hát néha véletlenek is összejátszanak. A tavasszal megkerestek egy egyedülálló anyag kapcsán, ami értékesítésre került, ez pedig nem más, mint Zórád Ernőnek 13 diafilmhez készült eredeti illusztrációi, ezek, amiket az 50-es években, amikor a diafilm útjára indult, rajzolt, és annak azok a klasszikus történetek, mint a Don Quixote, a már említett Koldus és Királyfi, a Gulliver Lilliputban, illetve az Óriásoknál, Császár új ruhája, Két évi vakáció, sorolhatnám, és ennek a 13 diafilmnek láthatja most a közönség az eredeti illusztrációit, ezek nagyon szép tus akvarel illusztrációk, alatta egyébként a szöveggel, ahogy a diafilmen megjelent, tehát azt is végigkövethetik az ide látogatók, hogy hogyan készültek ezek a diafilmek, hogy készített el a művész, hogy tették alá a szöveget, ebből aztán ugye fényképet csináltak, fotót csináltak, és ez ment a diapozitívre, amit a 50-es, 60-as évektől meg lehetett vásárolni, és amin gyakorlatilag
felnőttünk.
Generációja felnőtt, meg hát amíg a mai napig is lehet látni, illetőleg Bíró Ferencnek a legnagyobb hazai diafilmgyűjtőnek a gyűjteményéből még 8 különböző egykorú diavetítőgép is itt lesz, tehát lehet látni, hogy milyenek voltak ezek a tekerős diafilmvetítőgépek, nem csak a kis pupos, hanem sok más is. Úgyhogy egy egyedülálló anyag, mert nem hiszem, hogy a magyar közönség sok ilyet láthatott, itt pedig hát közel 600 rajz az, ami szerepel, és 13 mesét lehet végigolvasni. Aztán a gyerekek kedvéért természetesen lesz diafilm vetítés is, és mivel azért ezeket a diafilmeket az utóbbi időben a diafilmgyártó vállalat segítségével már digitalizálták, természetesen télin is szövegalámondással is nézhetik például azok a kisgyerekek, akik még óvodások és adott esetben nem tudnak olvasni. Tehát egy igazán bőséges családi program lesz, és nyugodtan mondhatom, hogy aki ide jön, az hát egy másfél órán belül biztos nem megy ki, mert mire ezt a sok-sok mesét végig mondja a gyermekének, vagy végignézik, addig azért bőven eltelik idő. A felnőttek számára pedig azért érdekes, mert Zórád Ernő, ahogy mondtad is, a 20. század egyik legjelentősebb magyar grafikus művésze volt. őt többnyire a műkereskedelemben úgy ismerjük, mint a Tabán festőjét. Fiatalon, 22 évesen, amikor 1933-ban az állam úgy döntött, hogy lebontja a Tabánt, akkor ő hónapokon keresztül ment oda rajzolni, és az utolsó pillanatban gyakorlatilag vázlatrajzok tömegét készítette azért, hogy ezt az elmúló világot megörökítse, és aztán egész életében visszatért a témához, és festményeket, grafikákat, akvarelleket, és mindenféle technikával készült képeket csinált erről, tehát az egyik oldalon így ismerik a műkereskedelemben. A másik oldal pedig pont az, amit mi kidomborítunk, kevesen tudják, hogy a II. Világháború után a sajtóban tudott elhelyezkedni. Az akkori kultúrpolitika nem igazán adott neki más kiállítási lehetőséget, és így vált az 50-es évekre a Piafilm egyik atyává, ha szabad így mondanom, az illusztrációival, illetve a másik oldalon az ő nevéhez fűződik a Magyarországon a képregénynek, mint olyannak megszületése, mégpedig azoknak a képregényeknek a megszületése, amelyek már ilyen szóbuborékos képregények voltak, tehát nem úgy, mint a Diafilmek szövegaláírásosak, hanem szóbuborékosak, tehát egy korszakalkotó művészről van szó, és hát ezt a világot mutatja be ez a kiállítás, itt most a Diafilmekre koncentrálok.
Mondj egy-két képregényt, hát ha a hallgatók be tudják azonosítani.
Hát én nem voltam nagy képregényolvasó, de ugye azt tudjuk, hogy az első magyar szóbuborékos képregény az a Winnetou volt, Kálmáj kötete alapján, amelyet 1957-ben ő készített, és aztán azért még többet, de főleg az 50-es években az azért nem én sem nagyon vettem a kezembe, de hogy például a hallgatók valamit be tudjanak azonosítani, például a Füles Újság figurája is hozzáfűződik.
Meg például Rejtő Jenő könyveket is készített képregény formában.
Így van, Rejtő Jenő könyveket is készített képregény formában. Szóval egy nagyon-nagyon gazdag és hihetetlenül fantáziadús életműről van szó, és hát az a technikai tudás, amit ő tussal, akvarellel tudott, az pedig hát itt abszolút nyilvánvalóan látszik ezen a kiállításon, ahol a háttértől kezdve a figurák, a különböző apró pici jellegzetességei a mesének, kicsi elemei, mind-mind meg annyi böngészni való, tehát gyakorlatilag egy kiapadhatatlan gazdagsága Zórád Ernő teremtő képzeletének, de mint mondtam, ahogyan kiállítjuk az anyagot, az egyben betekintést ad abba is, hogy hogyan készült a diafilm, és magánál a rendezésnél is igyekszünk úgy sorokba rendezni a diákat, hogy ha nem is tekerve, de egymás után pörögve gyakorlatilag végig tudják olvasni az emberek a történeteket.
A diafilm egyébként egy érdekes műfaj, mert ugye többnyire hosszú történeteket sűrít képekbe, meg rövid mondatokba, tehát azért ez egy nagy tudomány azt jól megcsinálni, úgyhogy érthető maradjon egy adott történet.
Így van, tehát ennek külön szerkesztői és külön dramaturgiai voltak. Ugye kevesen tudják, hogy először úgy csak elindult. Például érdekes, hogy ezek a nagyobb történetek, mint a Don Quixote vagy a Gulliver, sokszor 60-on túli kockaszám volt, aztán amikor a 60-as években a diafilm ráállt a standardre, akkor alakultak ki a 20-as, a 40-es és a 60-as kockaszámok. Úgyhogy mindegyik film ekkora legyen. Úgyhogy például, hogyha megnézzük az eredeti illusztrációk esetében az első kiadást, meg azt, amit például mi bemutatunk, akkor már nem biztos, hogy nálunk ugyanaz a kockaszám van. Van, amihez hozzárajzolt egy-kettőt, meg van, amiből elvettek egy-kettőt. Tehát van olyan, ami ma már a diafilmen nincs rajta, de mi kiállítottuk, illetve van olyan, amelynél viszont nálunk az eredeti van, és ahhoz meg azóta rajzolt, és azok meg kvázi ilyen hiányzó lapként vannak. De őrülten érdekes az egész.
Én annyira szeretem ezt a műfajt egyébként, és minden olyat, ami történeteket mesél el. Itt te meg én a képzőművészeti életben ugye általában vagy absztrakt képeket magyarázunk, vagy mondjuk klasszikus témákat, tájkép, csendélet, stb. amik azért mindig egy picit, még akkor is, hogyha konkrét dolgot ábrázolnak, olyan elvontabbak. De ez egy ilyen nagyon konkrét téma, az illusztráció, vagy akár azon belül a diafilm rajzolás, vagy a képregény rajzolás, és nagyon-nagyon hálás téma. Tehát az embereket olyan úgy be tudja szippantani, annyira ki tudnak kerülni a mindennapok stresszes világából, és bekerülni ebbe a mesevilágba, hogy szerintem egyedülálló ez a műfaj, és egy picit elhanyagolt még mindig, legalábbis itt Magyarországon. És azért érdekes szerintem Zórád Ernő életműve nagyon, mert hogy nagyon, tehát még mondjuk Franciaországban vagy Lengyelországban ez a műfaj egy borzasztóan népszerű dolog, addig itt Magyarországon mindig egy picit a mostoha volt, és az ő életműve olyan markánsan kiemelkedő véleményem szerint.
Hát sajnos az illusztrátorok ezzel szembesültek, bár a magyar könyvkiadás és könyvillusztrálás azt hiszem, hogy azért a 60-as, 70-es években nyugodtan mondhatom, hogy világszínvonalú volt, és itt a diafilm esetében és Zórád esetében is elmondható, hogy az is különleges, hogy egy-egy ilyen nagyobb regénytörténetet, a klasszikus irodalom történeteit egészen más képi formában ábrázolja, mint például a császár új ruháját, ami mese a gyerekeknek. Tehát érdekes, hogy a képi világban is játszik. Tudott alkalmazkodni hozzá, tudott egy például a Don Quixote esetében egy kicsit groteszk lenni. A Huckleberry Finn esetében kicsit az amerikai irodalom világát és az amerikai történetek világát behozni. Tehát egy hihetetlen rugalmasság van benne, ugyanakkor egy mesében végigmegy egy olyan erős karakter, ami az egésznek egy tartást és egy szilárdságot ad. Tényleg egy új felfedezés, és szerintem egyedülálló ez a tárlat olyan értelemben, hogyha valaki meg akarja ismerni ezt a világot, és az internetnek ebbe a filmes, pillanatnyi, rohanó világába egy kicsit meg akar állni, és kimerevített képeket akar nézni, amielőtt lehet időzni, amikor van időd megállni. Ugye a diafilmnek ez a lényege, hogy úgy mesélsz, hogy egy kockánál meg tudsz állni, meg tudod nézni, le tudsz lassulni, és ebben a rohanó világban a gyerekek számára is szükség van erre, nem csak a felnőttek számára.
Szerencsére azért még gyakran látok könyvesboltokban például diafilmeket, úgyhogy talán még nem veszett ki teljesen a műfaj, meg a családba is azért vannak nálunk pici gyerekek, és elő szokott fordulni, hogy nézegetnek diafilmeket, bár egyre kevésbé, de azért még ez még mindig szerintem ott van a gyerekek életében.
Én pont abba bízom, hogy azok, akik eljönnek és megnézik ezt a tárlatot, ott a gyerekek megkérik a szülőket, hogy akkor mutassák be otthon, hogy ez milyen. Lehet, hogyha van otthon még valahol elrejtve, vagy dobozba elzárva egy diafilm vetítőgép, a régi, a szülők saját gépe, ami gyermekkorukban volt, akkor azt előveszik, vagy vesznek netán egy újat. Szóval picit abban bízom, hogy a kiállítás hatására több család eljut odáig, hogy legalábbis néhány alkalommal visszatér a mesélésnek ehhez a formájához esténként.
Nagyon jó lenne. Na és egy másik történet, a Balatonfüredi Ártvik, amin szintén részt vesz a BÁV. Idén először rendezi meg a Budapest Contemporary és a Art and Antique Budapest kis testvéreként ezt a rendezvényt, és akkor úgy döntöttetek, hogy ti is részt vesztek rajta. Hogy jött ez az elhatározás?
Hát gyakorlatilag az Art Week most már egy hosszú évek óta sikerrel menő program, és nagyon nagy örömmel veszünk részt Budapesten ebben, hiszen úgy is alakították a szervezők, hogy elmondhatjuk, hogy a műkereskedelmi szezon ezzel indul, mint egy ilyen szezonnyitó minden március első hétvégéjén. És hát aztán ugyanezektől, a szervezőktől jött az az ötlet, hogy nyáron, miután az emberek egy jelentős része a Balatonpartnál van, és Füred ugye egyre erőteljesebben, és Tihany és az a vonzás körzet egyre erőteljesebben kialakít egy ilyen kulturális vezető szerepet a galériáival, kiállítóhelyeivel, hogy hát próbáljuk meg, hogy a legfrekventáltabb időszakban, az annál időszakában, egy ilyen háromnapos Art Week-ként, ami Budapesten az Art and Antique, azt megnézzük itt. És hát mint talán legrégibb szereplője az ilyen jellegű rendezvényeknek. Természetesen a Báb is meghívást kapott, és gondolkodtunk rajta, hiszen azért ilyenkor van nálunk is a szabadságolás, meg egy picikét az első fél év feszítése után kiengedünk, de azt gondoltuk, hogy ezen azért érdemes részt vennünk, ott kell lennünk, mert a Báznak egy-egy ilyen rendezvényen illik ott lenni, lévén, hogy Magyarország egyedülálló műkereskedelmi szerve abban a tekintetben, hogy szinte minden, a műkereskedelemnek minden ágazatát képviseli a festménytől grafikán keresztül, bútoron, különböző műtárgyakon át, az ékszerekig és az órákig, és hát a Füredi Art Week tekintetében is, amikor a Báz kiállít, akkor ezt a sokszínűséget tudja ott megmutatni.
És valamennyire figyelembe vettétek, hogy nyár, Balaton, víz, napsütés és társai? Valahogy megjelenik majd ez a képek témájában, vagy egyáltalán tárgyak témájában?
Mindenféleképpen, tehát egy modern Báz megy oda. Uh-huh. Tehát a Báznak nem elsősorban a klasszikus vonulatát igyekszünk vinni, abból is lesz természetesen, de azért a fő hangsúly a modernitáson van, festészetben is, a színeken, a ragyogáson, és itt most nem azt szeretném mondani, hogy most akkor igyekeztünk vízparti, meg vitorlásfejős képeket, mert ez túl didaktikus lett volna. Egyszerűen kellemes a szemnek élvezhető műtárgyakat odavinni, vagy festményeket, grafikákat, de természetesen a legjelentősebb művészektől, és ugyanezt képviseljük a többi művészeti ágban is, tehát a műtárgy szekció is inkább a modernebb hangvételű műtárgyakat, például egyedülálló Andy Warhol által tervezett kerámiák lesznek, üveg műtárgyak, és egy-két olyan különlegesség, ami azért alapvetően a modernitást mutatja meg, és ugyanígy az ékszer és a márkás karóra szekciónál is, főképpen nem a régebbi típusú, hagyományos, klasszikus szettek lesznek ott, vagy műtárgyak többsége, hanem inkább a fiatalosabb, trendibb, az újabb hullámot, a modernitást képviselő darabok, már csak azért is, mert azt gondoljuk, hogy ez a hétvége bár ugyanolyan kvalitásos lesz, mint amilyen a Sartendantik, mégis egy kicsit lazábbnak, nyáriasabbnak kell, hogy legyen.
Említetted Andy Warhol tárgyait, érdekes egyedi tárgyait, illetve az üveg tárgyakat, de esetleg meg tudsz nevezni egy-két szerzőt, vagy egy-két művészt, festőt, akiket kiállítottok, hogy egy kicsit kíváncsivá tegyük a hallgatókat?
Természetesen a nagyobb közül ott lesz Vasari, Füredhez kapcsolódóan mindenféleképpen, tehát viszünk Vasari festményt, Kádár Bélától alkotást, Molnár Szépát, hogy a római iskolát is képviseljük. Lesznek könnyedebb hangvételű kisebb mesterek, pont azért, hogy akinek nem csak komoly tőkéje van arra, hogy műtárgyat vegyen, hanem esetleg kisebb összegeket tud csak rászánni, az is megtalálja a számítást. A grafikai szekcióba Nádler Istvántól, Orosz Gellértől viszünk alkotásokat, tehát próbáljuk a 20. századnak a klasszikus kortárs és a modern irányzatát is képviselni, és azért lesznek olyan ikonikus, nagy értékű, jelentős művek is, amelyek az egész standot és az egész kiállítás rangját emelik, hogy ne mondjam például Kondor Béla festmény.
Uh-huh. Hát ez nagyon izgalmas. Viszont sajnos a műsoridőnk vége felé vagyunk, úgyhogy röviden elismételjük, hogy akkor a Füred Art Week-en a Báv volt július 26 és 28 között lehet meglátogatni, és mindezt a sok izgalmas műtárgyat, festményt ott lehet majd megnézni Balatonfüreden. Pontosan hol helyileg? Azért még ezt áruljuk el a hallgatóknak.
A Balatonfüredi Kongresszusi Központban lesz ez a rendezvény.
Na, akkor ez remek alkalom, hogy ezt az új épületet egyúttal megnézzük. És akkor még azt ismételjük át, Péter, a beszélgetésünk elején elhangzott kiállítást, Zórád Ernő kiállítása, Kápolnásnyéken hol és mikor látogatható
Kápolnás Nyéken a Halászkastélyban nyílik a kiállítás szombaton 17 órától, és vasárnap július 21-től egészen november 17-ig látogatható. Úgy mondom, hogy a kastély nyitvatartási idejében, tehát ezt legyen olyan kedves mindenki majd megnézni előzetesen.
Köszönöm szépen, Péter, a beszélgetést. Fertőszögi Péterrel beszélgettem, a BÁV művészeti igazgatójával. Köszönöm, Péter, a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet. A mikrofon másik végén Kerepán Kata volt.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.